és Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsérjük Istent a 396. életünkben, annak első verszakával, ami eképpen kezdődik. Ébred bizonságtévő lélek.
Tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan megvan írva Máté evangéliumának 13. fejezetében, 24. verstől a 30. versekig. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle, Uram, ugye jó magot vetettél a földbe, honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt? Felelte nekik. Szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy kimenjünk, és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be a csűrűbe. Énekeljük a 173. énekünket, ami eképpen kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Áldott a te szent neved. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy hallhatjuk újból szent igédet. Kérjük, Urunk, hadd élhessünk igéddel. Hadd legyen mindennapi kenyerünk, ne csak a vasárnapi. Ne csak ünnepi ebéd legyen. Kérek, Urunk, hadd élhessünk minden nap ezzel az igével, és kérek, Urunk, hogy most nagyon figyeljünk a te igédre. Kérek, Urunk, hogy szent lelkeddel légy köztünk. Légy a hallgatók között, és légy az ige hirdetőjével is. Áldott a te szent neved, mindörökké. Ámen. Foglalja el gyülekezet a helyét. Isten igéjét olvasom Máté evangéliumából 13. fejezet, 36. verstől a 43. versig terjedőleg. Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba. Tanítványa pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkoljáról szóló példázatot. Ő pedig így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag a mennynek országának fiai. A konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög, az aratás a világ vége, az arató pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolt összegyűjtik, és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országból minden botránkozás okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek atyuk országában, mint a nap, akinek van füle, hallja. Olyan kicsengése van ennek a példázatnak, ami a legnehezebb teológiai problémákat hozza felszínre, feszegeti, mint például, honnan van a gonosz a világunkban. Honnan van a szenvedés, az a rossz, amit tapasztalunk. Hogy tűrheti el a gonosz létét, ha ő igazságos Isten, vagy miért nem tesz valamit a gonosz ellen? Ezekkel a kérdésekkel hasonló érzéseket akarok felébreszteni, mint ami a tanítványokban volt akkor, amikor látták, hogy a jók és a gonoszok szétválását nem kezdte meg Jézus. A szolgák őszinte válaszaiban felismerik az akkori kor elterjedt zsidó nézeteit, akik nem tudták elképzelni, hogy a szent és a gonosz egy helyen elférjen, egy térben legyen. Úgy képzelték, hogy itt a földön létre lehet hozni egy steril gyülekezetet a világtól. Ilyenek voltak a zélóták, akik nem tartoztak hozzájuk, vagy nem osztották véleményüket, azokat ki kellett írtani, mert nem választottak, nem hozzájuk tartozók voltak, nem a választott néphez tartoztak. szerintük. Sokan csalódtak a messiásban, mert őt olyannak képzelték el, mint aki minden gonoszt elpusztít, ha megjelenik. Igazából saját magukat vetítették ki, saját maguk formáltak egy messiást, és nem a messiás formálta őket, mert saját dacuk miatt nem akarták meglátni Isten valódi orcáját. Sokszor nagyon hasonló ez a felfogás a miénkhez is. Mi is azonnali beavatkozást követelünk, és mi is csalódunk a messiásunkban, a gazdában, ha nem teljesül ez. De milyen messiásban és milyen gazdában csalódunk? Ismerjük meg most a példázat által, hogy a gazda mire inti az akkori és a mai szolgáit. Ismerjük meg a féltőn szerető úr orcáját, aki megtűri a gonoszt is, csak a búzának ne átson. Képesek vagyunk a gazda válaszát elfogadni, és azt szerint cselekedni, és meglátni kegyelmes orcáját és türelmét? Ezeken a kérdéseken rágódjunk a prédikáció közben, és engedjük, hogy az ige szívünkben termést hozzon. Hol kezdődött el a probléma? Mint rendes gazdához illően, kiment a gazda a frissen felszántott földre, és elvetette magjait. Tiszta és tökéletes magot vetett el, amit a Biblia a görög kalosz szóval jelöl. Isten szeretetéből fakadóan megosztja világgal az ő szent igéjét, amiben nincsen semmi szenny, nincs benne semmi hiány, megtisztított, megrostált, kiváló minőségű mag ez. Amelyről azt mondja a Biblia, hogy örök életnek beszéde. Ebből a magból csak tökéletes növény nőhet ki, ha valaki szívébe Isten elveti. Itt probléma nincs, a gazda nem hibás, és szeretetének a legnagyobbikát adta nekünk az igéjét, amiből élet sarjadt számunkra. De ahol Isten igéje megjelenik, ott rögtön megjelenik az ellenség Isten munkája ellen. Ahol Isten igéjét hirdetik, ahol Isten vető munkája elkezdődik, rögtön megérkezik a gonosz, a ragadozó. Olyan, mint egy cápa. Nagy távolságból is megérzi egy csepp vér szagát, és rögtön megjelenik az áldozatánál, hogy annak életét elvegye. Az ellenség azonnali offenzívát indít Isten munkája ellen. Ismerős számukra ez az ellenség, az ördög, a diabolosz, ami magyarra lefordítva szétdobálót jelent. Az ellenség már nem tudja meggátolni Isten munkáját, nem tudja tönkretenni azt, ami elkezdődött bennünk. Nem tudja kiszedni a magokat a földből, viszont, mint ebben az esetben is, el tudja hinteni a maga elfajzott búzáit, a maga gonoszságát, a konkolyt. Sátán nem csak azzal zavarhatja meg Isten és ember munkáját, hogy elvesz belőle, de zavart és bosszúságot okozhat azzal is, hogyha hozzátesz, belekavar idegen dolgokat, amik megtévesztésig hasonlítanak az eredetire. Az ellenség szeret leutánozni minden isteni valóságot, hogy ezzel is nagyobb zavart keltsen Isten környezetében. Sátán ravasz munkáját ebben a példázatban a konkoly tulajdonságán keresztül láthatjuk meg. Miért is volt olyan ravasz ez az ellenség, hogy konkolyt vetett el? Egy ideig nem tűnt fel ez a szolgáknak érthető, hisz a konkoly egy olyan fűféle, ami 60-70 cm-re is megnő, levele hasonlít a búzáéhoz, évellő növény. Fekete magja mérget tartalmaz. A kalász termése előtt nem lehetett megkülönböztetni a konkolytól, mindkettőnek hosszú, vékony levele volt. Csak termésükön lehetett felismerni. Az egyikből életet tápláló eledel született, a másikból pedig tüzelőanyag lett, hogy soha vissza ne térjen a földbe. Régen úgy álltak bosszút a keleti emberek az ellenségükön, hogy a jó búza közé mérgező konkolyt vetettek. Ez történt itt is. Előbb mondtam, hogy igen, nehezen ismerhető fel a konkoly. Amikor szárba szökken, és amikor lassan lehet látni, hogy milyen terméstelen, csak akkor lehet észrevenni, hogy az ellenség tevékenykedett itt. Ezt rögtön felismerték a szolgák, de most már késő. Búza mellett ott van már a konkó is. Idő kell, hogy a dolgok igazi természetét felismerjük, és erre kellett rájönniük a szolgáknak is. Ez olyan, mint ha egy aranyos kis oroszlánkölyköt tartanánk otthon, ami oly puha, oly aranyos, oly játékos, még oly pici, mint egy macska. Idő kell ahhoz, hogy rájöjjünk, az igazi természete nem hasonlít a macskáira. Amikor észrevesszük, hogy a citus már nem citus, hanem egy életekre támadó veszélyes ragadozó, aki mint ordító oroszlán vadászik ránk, akkor mi is azon gondolkozunk, hogy ezt el kell tüntetni, el kell pusztítani, gyökeres megoldást kell kitalálni ellene. Mert veszélyben van a mi életünk és a környezetünk is. Ezzel a gondolattal és lelkülettel mentek oda a szolgák gazdához. Éged bennük a szent buzgalom, a szent forradalom, hogy cselekedjenek, azonnal indultak volna, hogy kigyomlálják a gonoszt, egy percig sem tűrve annak létét. A szolgák nagyon helyesen cselekedtek, amikor először az Úrhoz mentek panaszaikkal, és őt kérdezték meg, még mielőtt cselekedtek volna valamit, amit már nem lehet visszafordítani. Helyes az ilyen szolgai lelkület, ami a gazdához fordul aggodalmával. És nem rögtön partizán akcióba kezd az ellenséges magok ellen. A gazdának nem partizánokra van szüksége, akik neki rohannak a falnak, és kárt okozván a magokban. Történelem mutatja, hogy ilyen szolgák milyen nagy károkat tudtak okozni Krisztus egyházának. Talán jogos a gyomlálás, ahogyan a szolgák is gondolták, és talán a búza féltése feljogosította őket arra, hogy a búzát fenyegető konkolyt kiszaggassák. De buzgalmukban kockáztatják a búza életét. Az ember úgy számol, hogy esetleg több-kevesebb búza feláldozásából végül megoldható a probléma, tiszta helyzet teremthető. Viszont azt olvassuk, a gazda egy határozott nemmel türelemre inti a vérengzésre felkészült szolgákat. Nem engedte meg nekik, hogy domláljanak, hisz végzetes lett volna a búza számára is. Sokszor nekünk is milyen nehéz elfogadni a gazda parancsait, amikor ezt mondja, hadd nőjön mind a kettő az alatásig. Rettentő, nehéz utasítás ez. Borzolja az igazságérzetünket, tépjük tőle a hajunkat, ez már túl sok. Ezt gondolták azok a falusiak is, amikor a falu fekete báránya szóba került. Székelyföldön a második világháború idején volt egy fiatal férfi, nagy, erős, szikár ember, aki íres volt polgárpukkasztó tevékenységeiről. Nem követte a falu által diktált normákat, a falusiak számára ő volt a falu fekete báránya, az elfajzott búza. Egy ideig el tudták viselni, de lassan azon gondolkoztak, hogy elzavarják, vagy valamilyen drasztikus módon eltávolítják. Szóval inkább a gyökeres megoldást választották. Tervüket megzavarta a háború, hogy elvitték a falu bárányát is katonának. És amikor visszatért, túlélte a háborút, teljesen megváltozott. Egy kicserélt embert kapott vissza a falu. Addig rossz kapcsolatban lévő lelkésszel leült beszélgetni, és kiderült, hogy a harcmezőn megtért. Erre a lelkész azt mondta, látod, hogy érted volt a háború, érted, hogy megtérjél. Látjuk, hogy ez azért volt, hogy aki konkolynak látszott, az igazából természete szerint egy búza volt. Csak oly vak az ember szeme, hogy ezt képtelenek vagyunk észrevenni. Inkább az egyszerű módszert választjuk, kitépjük. Pedig, ha kitépték volna. Ez az ember nem tudott volna Isten igéjének csírájából termést hozni, ami addigi környezetének világosan dicsekedhetett volna az adójáról, a gazdájáról. Isten épp ilyenektől akarja megóvni a búzáit. A szolga csak a mát látja, hogy éppen bajban van a dolog, de nem várja meg Isten parancsát. Csak az Úr látja a mát és a jövőt, ezért kell tőle kérni, hogy mit cselekedjünk. Isten megindukolja a cselekedetét, inkább megkíméli a konkoly életét, csak bántódáson essék a búzának. A gazda okosan cselekedett, hisz tudta, a konkoly olyan növény, olyan élősködő, ami rátekeredik a búza gyökerére, hogy aki ki akarná azt szedni, akkor a búzát is sikerülne kitépnie. Látszik, hogy a gonosz mit támad, a gyökérzetet, amivel kapaszkodunk a talajba. A gonosz célja, hogy gyökerestől pusztuljunk el. Életünk során a gonosz mindig a hitünk gyökerét támadja, mert ezt lehet a legkönnyebben támadni. Krisztus nem engedi a másikat, még a konkolyt sem bántani. Miért? Azért, mert tévedhetünk. Azért, mert az aratásnak nincs itt az ideje. Azért, mert a gazda aratást akar, és nem szaggatást. És az aratás feladatával, vagy monopóliumával az angyalok vannak megbízva. Szolgák helytelen rövid távú megoldása helyett Isten egy biztosabb, hosszú távú tervet javasol. Ha elfogadjuk ezt a hosszú távú tervet, csak akkor értjük meg a bölcs türelmét, a búzát féltő gondoskodást. Isten az Úr ebben a világban, övé az utolsó szó, amit elhatároz, az végleges. És ha ő azt akarja, hogy abból, búzából búza legyen, azt mi negátoljuk meg. És ő elhatározta, hogy a gonoszt halálra ítéli. Nem a mi feladatunk. Hagyjuk az ítélkezést Istenre. Nem a mi dolgunk, ahogyan az aratás sem, hanem az aratásra a szakértő szolgák vannak megbízva, akik Isten angyalai. Mi hát teendő? Legyünk türelmesek, ahogyan a mi Úrunk is türelmes a konkolyjal. Kérdéseinkkel hozzáforduljunk. Csak ő hozzá menjünk cselekedeteink előtt. Ne legyünk partizánok, hanem szolgák. Mert Istennek nincs szüksége magánakciókra, szent inkvizícióra, mint ahogy a konkolyt sem téphetjük ki idő előtt. Várnunk kell, míg egyértelmű nem lesz a különbség. Isten tudja üdv akaratát, és ő megmutatja szolgáinak tervét, ha mi azt készséggel meg akarjuk hallgatni, de a válogatás nem a mi dolgunk. Ámen. Feleljünk Isten igéjére a 398. énekünkkel.
Thank you.
bennünket. Drága mennyi atyánk, seregeknek Uram, hozzád fohászkodunk, hallgass meg könyörgésünket. Urunk, bocsáss meg, ha úgy viselkedtünk, mint a rossz szolgák, hogy nem kérdeztünk meg téged, mielőtt cselekedtünk. Kérlek, Urunk, hadd legyünk jó szolgáid, hadd tudjuk egymást szeretettel, türelemben elviselni, ahogy te is elviseled a gonoszokat, ahogy minket is. Drága mennyi atyánk, áldott a te szent neved, hogy összegyűlhettünk. Kérünk, Urunk, hogy igéddel hazamenjünk. Otthon is legyen foganatja életünkben, hétköznapokban, családban, gyülekezetben. Könyörgünk, Urunk, a gyülekezetünkért, hogy légy köztünk igéddel, lelkeddel, legyen élő, egymásért harcoló. Szeressük egymást, türelemmel, és bocsáss meg a köztünk lévő húzogatásokat, hogy egymást bántottuk ezzel. Bocsáss meg nekünk, és adj győzelmet ennek a gyülekezetnek a világban. Hadd tudjuk, hadd legyünk képesek arra, hogy Isten országát hirdethessük itt Budaörsön, a környezetünkben, családunkban. Kérjük, Urunk, hogy történjen meg körülöttünk a szent forradalom. Áldott legyen a te szent neved, mindörökké. Ámen. Mondjuk el az útot, tanult imádságot. Mi atyám, meg a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Jövő héten alkalmaink meg lesznek tartva. Hétfői Isten tisztelet 6 órai kezdéssel. Csütörtökön felnőtt bibliaóra 6 órai kezdéssel. Pénteken ifjúsági bibliaóra 6 órai kezdéssel. És persze vasárnap 10 órakor ugyanígy Isten tisztelet. Felhívom gyülekezetnek a figyelmét az adakozás lehetőségére. Énekeljük el a 434. énekünket végig, mind a 4 verszakát, ami eképpen kezdődik, vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Thank you.
De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra.